Szentesedjünk el, és imádságra készüljünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy újra oda telepedhetünk a te lábaidhoz. Köszönjük neked, hogy itt ezen a helyen újra és újra átélhetjük, hogy egészen közel van hozzánk a te igéd, és egészen közel vagy te magad is hozzánk. Köszönjük, hogy a te szent lelkeddel magyarázod az írást, a kijelentést, és köszönjük, hogy életet tudod váltani bennünk, amit mondasz, mert hatalmad van rá, és mert hatalmas és dicsőséges Úr vagy. Kérünk téged, hogy hagyd legyen most ez a délelőtt is áldott alkalommá, lehetőségé számunkra. Köszönjük, hogy neked nincs semmi akadály, amit ne győzhetnél le, amit ne győzhetne le a te kegyelmed az életünkben. Ha bennünk van, Urunk, kérjük, hogy valóban győzz le azt, és tégy bennünket alkalmassá az igéd megértésére, befogadására és megélésére. Kérjük, hogy hagyj legyen minden, ami történik ezen a napon is. A te dicsőségedre, Urunk. Amen. Olvassuk tovább az igét a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetéből. A 21-től a 30. versig terjedő szakaszt olvasom most. Hosszabb ige rész ez, és hát nagyon gazdag tartalmú. Én is, ahogyan készülök újra és újra, érzem, hogy milyen keveset látunk, és milyen sokat kellene megértenünk még belőle, hogy mit láttat meg most az Úr, őrán bízom magam is. Így szól tehát Isten igéje a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetéből a 21. verstől. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton van, úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, válj ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára. Napról napra, ha különböző képpen is, de mégis ugyanaz rajzolódik elénk, az Úr Jézus a hegyi beszédben a különbözőségről, a különbségről tanít bennünket, és talán egyre tisztábban látjuk ezt. És az lenne a legnagyobb ajándék, ha azt is egyre tisztábban látnánk, hogy mindaz, amit mond, mennyire különbözik tőlünk. Mennyire tudunk mi magunk is annak a csodálatos kijelentésnek a bizonyosságára tekinten, amit mond, és mennyire kell őszinte bűnbánattal megállnunk és kérnünk, hogy könyörüljön rajtunk, hogy valóban különbözni tudjunk önmagunktól is, a jelen helyzetünktől is, és mindattól, ami körülöttünk van. Mert azt mondja el az Úr Jézus, hogy az ő tanítványai valóban mások, mint a környezetük, mások, mint a világ. De arról is tanít, és erre vezet egyre mélyebben, hogy mások, mint a vallásos ember. Az igazi tanítvány több és más, mint önmagában a vallásos ember. Úgy az jött elém, az a kép, vagy az a dimenzió, ha lehet így mondani most, hogy az Úr Jézus kitágítja a mi beszűkült látóterünket. Kitágítja, mert mi rendkívüli módon be tudunk szűkülni. Bizonyos dolgokra összpontosul a figyelmünk, az életünk. Az Úr Jézus azonban rendkívül magasra emel minket úgy, hogy rendkívüli módon elmélyít bennünket. Mélység és magasság az, ami elénk tárul Jézusban és Jézus szavaiban. És azt hiszem és azt tapasztalom a saját életemre nézve most is, újra beletekintve ebbe az igébe, hogy nagy szükségem van erre. Nagy szükség van arra, testvérek, hogy lássuk, hogy milyen tágas térre helyezett minket Isten. Hogy a keresztény ember nem beszűkült ember, éppen ellenkezőleg, szélesebb látókörű mindenkinél. Magasabbra lát, és mélyebbre lát. És összetetten sokkal többet lát a valóságból, mint mindenki más. Erősödjön meg ebben a hitünk, testvérek. És ha bármikor mások azt mondanák rólunk, hogy milyen beszűkültek vagyunk, tegyünk bizonyságot arról, hogy éppen ellenkezőleg. Tágas tér nyílt előttünk, és mi mélységben, magasságban, hosszúságban és szélességben valami mérhetetlen nagy ajándékot tapasztalunk. Isten szeretetének valóságát látjuk az egész látható-láthatatlan világban. Jézus úgy szólította fel az övéit, és nyilván ez volt a tegnapi délutánnak a záró mondata, vagy az ezt megelőző mondata, ahogyan most elkezdtem olvasni az igét. Mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Vagyis testvérek, azt mondja az Úr Jézus, hogy a valódi keresztény ember messze felül múlja a vallásos ember gondolkodását és életgyakorlatát. Ez az a magasság, ami jóval magasabbra visz és emel bennünket, mint a vallásos ember életgyakorlata. Másrészt, ahogyan mondtam, a legmélyebbre visz minket az Úr Jézus, a dolgok gyökeréig, hiszen a szívünkre teszi a kezét. A szívünkre teszi a kezét, és a szívünket érinti, amiről beszél. Radikális magyarázatát adja a törvénynek, ezt látjuk itt most, nem egy beszűkült értelmezését, hanem gyökeréig hatoló magyarázatát, radikális magyarázatát, és mélységes betöltésére hív, magasságos igazságaival. Erről beszél a mindenkori tanítványokkal, amikor a 10 parancsolat 2 igéjét is magyarázza példaként, a 6. és a 7. parancsolatokat, ahogyan most ez elénk kerül. Arról beszél az Úr Jézus, testvérek, hogy a törvény érvényessége, érvénye, az nem a külső megnyilvánulásokra vonatkozik csupán. Vagyis nem a cselekedetekre önmagukban, hanem a lelkületre is. Az eredetre, a forrásra. Honnan fakad minden? Miből fakad, miből indul ki minden? Mert Isten, testvérek, mindig az egész valóságot, a teljes valóságot tárja elénk. Tudjuk jól, hogy összefüggésében is a világban erről beszél velünk a Biblia. A láthatót és a láthatatlant tárja elénk. És újra és újra arra figyelmeztet bennünket, hogy sajnos mi emberek földhöz ragadtan, folyamatosan a látszatra törekszünk. A látszatra adunk csupán. Arra adunk, ami a szem előtt van, ami látható. És testvérek, mindig erre indít bennünket a megromlott szívünk, és mindig erre indít bennünket a kísértő is. Az a fontos, mi látszik. Az a fontos, hogy mi van kívül. Mi az, amiről valamit leolvasnak az emberek. Isten azonban, tessék megfigyelni ezt így, elsődlegesen mindig a láthatatlan dolgokról beszél. A láthatatlan dolgok elsődlegességéről, amiből származik a látható, és amely megmutatkozik igazán a láthatóban. Egészében, teljességében beszél velünk mindig Isten. Nem választja ketté ezt. És ott van a baj az életünkkel, ahol ketté választjuk a láthatót a láthatatlantól. Mindig itt van a baj. A bűn gyökere, a lázadás is ez volt. Elszakítottuk magunkat a láthatatlantól, és azt gondoltuk, hogy mi itt a láthatóban majd mindent megoldunk. Ezzel kísértett meg a kísértő, és ebbe buktunk bele. Ennek isszuk a levét, ennek szenvedjük minden következményét. Mert igaz az, ahogyan az Úr, amikor Dávid kiválasztása történik, leleplezi azt, ahogyan mi nézünk, és elmondja azt, hogyan ő néz, jól ismerjük az igét. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És természetesen azt ne értsük félre ebből a mondatából, Isten kijelentésének, hogy Isten ne tartaná fontosnak a külsőt. Mert ez megint a másik oldal, ha csak mi azt gondoljuk, hogy nem számít, hogy mi látszik kívül, csak az számít, mi van belül. És ha nem látnak bennünket becsületesnek, nem baj, mi úgyis belül becsületesek vagyunk. Lelkész társam szokta ezt mondani, Szabó Gábor itt Kecskeméten, hogy nem csak becsületesnek kell lenni, hanem annak is kell látszani. És ez egy egyszerű megfogalmazása ennek a kettős egységnek, ez tényleg így van. Tehát törekednünk kell mind a kettőre, de félreértésben elsünk, nem lehet elsődlegessé tenni önmagában azt, ami a szem előtt van, hanem elsődlegesnek azt kell látni, ami a szívben van, és ezért Jézus bennünket is ide vezet el. Figyeljük meg a hegyi beszéd tanításában a szívünket, az értelmünket, a szívünkben érzelmeinket, értelmünket, akaratunkat, életünk centrumát célozza meg Jézus Krisztus. A szívről beszél. Arról beszél, ami a szívben van. Az írás tudói farizeusi törvény értelmezés, magyarázat, törvény gyakorlat nem így működött. Az akkori rabbinikus tanítás sem így működött. Ők beszűkítve egy bizonyos értelmét adták, még akkor is, hogyha megdöbbentő módon furcsán kiszélesítették a parancsolatok, törvények rendjét, mert olyanokat is mondtak, olyan terheket is tettek emberekre, amiket ők nem érintettek, és amiknek semmi értelme nem volt az igazi lényegi kérdéseket tekintve. De lényege szerint mégis ők nem ilyen mélyen és nem igazán a szívből jövően értelmezték és magyarázták az írást, a törvényt, a parancsolatot, és Jézus őket is ilyen módon helyre teszi, még ha nem is nekik címzi itt a magyarázatát. Mit mondtak az írástudók, a farizeusok a ne őj parancs kapcsán? Ne őj. Tulajdonképpen itt az ember ölésre, a gyilkosságra vonatkoztatták, ami valóban eredetében elsőrenden ezt jelenti és jelentette is. Az emberi vér kiontásáról, a másik ember meggyilkolásáról van szó. Nagyon nagy kérdés, és majd ha beszélgetünk, biztos erről előkerülnek kérdések, hogy egyáltalán az a kérdés, hogy halál, és egyik ember által okozott halál másiknak, vagy büntetésből adott halál, ez vajon Isten előtt másként értelmezhető-e, mint amit itt olvasunk. Egészen egyértelműen így van ez, akkor is, hogyha ezt nehezen értjük, vagy nehezen gondoljuk így, mert hiszen a 10 parancsolat mellett volt olyan parancsa Istennek a népe számára, hogy bizonyos bűnök büntetéseként a halál büntetést is büntetésül szabta. És lényege szerint egyébként a bűnnek mindig zsoldja a halál. Ez egészen egyértelmű, mert a bűnnel semmilyen szinten, semmilyen ponton, semmilyen értelemben nem lehet játszani. De most nem megyek ebbe bele, hogy van-e ilyen, hogy olyan emberölés, amely mondjuk életvédő emberölés, egy bizonyos más emberi életvédelméről szolgál, és akkor ez mennyire hiteles, nem? De beszélgessünk majd erről, mert érdekes kérdés. Itt most Jézus bennünket, ahogyan mondtam, a forrásig vezet el, a szívünkig vezet el, és azt mondja, hogy a gondolatok és a szavak is a forrásai eredete annak, ami a gyilkos indulat kiinduló pontja, és a harag és a sértés bizony mind-mind ennek az alapja, amit így mond a parancs, ne ölj. Így szólt tehát a parancs, ne ölj. Jézus azt mondja, értelmezve próbálom megfogalmazni, most értsük jól, hogy ne ölj, ne is haragudj, és ne is sértegess. És békülj meg, és békülj ki a panaszosoddal. Hogy ne ölj, ne is haragudj, és ne is sértegess. És békülj ki a panaszosoddal. Ez nagyon fontos, testvérek, hogy lássuk. Jézus azt mondja, ahonnan kiindul ez a dolog, el is érkezik. Oda, ami áthágása már mindannak, amit Isten elénk rendül szabott. És nagyon érdekes volt számomra most ezzel összefüggésben újra olvasni és érteni az igének azt az üzenetét, hogy testvérek, az Úr is felszólít bennünket ölésre. Ezt meg kell, hogy értsük tisztán, és meg kell, hogy értsük jól. Hiszen azt olvassuk, hogy tanítványként nekünk dolgunk az öldöklés. Mielőtt megijedne valaki, idézem az igét, és érteni fogja, hogy miről van szó. Azt mondja az Úr, hogy egy dolgot kell öldökölnünk. A saját óemberi természetünket. És idézem a Kolossi levélből a 3. fejezet 5-től 8-ig terjedő verseket, így szól. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. És nagyon megdöbbentő ez az ige, testvérek, tessék elolvasni ezt, meg sokszor nem elolvasnunk kell, hanem szívünkbe, a szívünk hústába, nem vésni, meg a gondolataink homlok terébe tenni, hogy mi mindent mond ebben az igében is el nekünk az Úr. És azt Kolossé 3:5-8. És megdöbbentő, talán figyelték a testvérek, hogy ennek a mondatsornak, ennek az összefüggő mondatsornak a közepén egyetlen haragról szó van. Haragról szó van. Mert arról beszél itt Pál apostol, és beszél a Szentírás is, hogy egyetlen haragnak van helye, testvérek. Isten bűn elleni haragjának. Mert ez igazságos és jogos harag. Ne kerüljük ezt ki, és nehogy azt véljük, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ne haragudjatok, akkor ebben az is benne rejlik, hogy hát tulajdonképpen, hát végülis Isten sem haragszik, tanuljunk tőle, ő sem haragszik, hát mi se haragudjunk. Testvérek, Isten haragszik. Mire haragszik? A paráznosságra, a kapzsiságra, a bálványimádásra, a haragra, az indulatra, a gonoszságra, az Isten káromlásra. A gyalázatos beszél, minden haragszik Isten, és nem soroltunk minden bűnt, tehát nyilvánvalóan látjuk, hogy miről van itt szó. Mert testvérek, ez a harag életvédő és életmentő harag. Minden más harag viszont kiszolgáltató és életpusztító indulat. És nem tudom, a testvérek figyelték-e, amikor Jézus mondja a tanítását, akkor egyfelül atyafiakról beszél. Aztán ellenségről is beszél. Nézzük meg, hogy ez is milyen különös. Atyafiakról. Kikről tehát? Testvérekről beszél. És azt mondja az Úr Jézus, a testvér haragnak semmi jogosultsága nincs. Semmi jogosultsága nincs. És természetes, hogy ha most ebbe belemegyünk, és azt mondjuk, hogy de hát én a bűnére haragszom, majd beszélgessünk erről, hogy akkor ez mit is jelent, vagy hogy jelent. Egy biztos, hogy az Isten haragját látnunk kell, és a mi emberi indulatunkkal Isten dolgait nem tudjuk előbbre vinni, főleg emberi haraggal nem tudjuk Isten igazságát munkálni. És amikor Jézus erről beszél, akkor azt is kimondja, hogy nagyon fontos, hogy lássuk a másik embert, semmi módon nem alacsonyíthatjuk le a gondolkodásunk, indulataink és a szavaink szintjén sem. Mert itt arról van szó, és ha nem is bővebben fejtem, erről is meg beszélgethetünk, hogy azt mondja itt az Úr Jézus, ha azt mondja valaki a másikra az értelmét becsmérelve, hogy ostoba, bolond, és szinonimákat kereshetünk, több fej, ugye szép kis palettát tudunk összerakni mi abból, hogy milyen szinonimákkal tudjuk egymást kicsit kedvesebben, kicsit keményebben, így, úgy, amúgy kritizálni, minden esetben lenézni, és azt mondani a másiknak, hogy ide figyelj, de azért az értelmi dolgaidba te nem állsz éppen a magaslaton. Az Úr is azt mondja, hogy ez méltó arra, hogy ítélet alá kerüljön. Már nem az, aki így van, hanem aki ilyet mond. Nincs jogod ezt mondani. A kisebb képességű emberről sincs jogod, sőt, ellenkezőleg. Azt, akinek ilyen lenne, vagy ilyen a képessége, azt neked segítened kell. Nem lealacsonyítani, hanem felemelni kell. Az együgyűeknek segíteni kell. Milyen nyomorúság az, hogyha olyan könnyed szavakkal mi keresztényként kimondunk ilyen szavakat. Hát bolond ez, meg ostoba ez, meg több fej, ez nem érdemes. És milyen könnyedén kimondunk ilyeneket. Lelepleződünk, testvérek, mindnyájan én is, és mindnyájan azt hiszem, hogy olyan könnyedén mondunk ilyet a másikról. Ugyanakkor a másik oldalára is hangsúlyt tesz az Úr Jézus, azt mondja, hogy ha valaki a másik jellemét becsmérli, és azt mondja a másiknak, hogy gazember, ugye egyik a ráká szó az eredeti szövegben, a másik a more szó, gazember, vagy még így is lehetne ezt mondani, és megdöbbentő ez, hogy pokol fajzat vagy, tehát tulajdonképpen ez a legmélyén lévő mondani való, ez Isten előtt ítéletes dolog, testvérek. Milyen alapon ítélek én valakit pokolra? Hogy ki is fejezem ezt? Hát te olyan gazember vagy, hogy pokolra való, kárhozat fia vagy. Ha nem is így mondjuk ki, csak vannak benne indulatok a szívünkben, hogy oda való vagy te. Vagy akkor jobb lenne oda mennél, vagy oda tartanál. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ítéletes ez Isten előtt. És hogy mondjam testvérek így, hogy ez tökéletesen méltatlan az Isten gyermekeihez. Hogy így gondolkodjanak, hogy így álljanak a másikhoz, hogy így nézzenek a másikra. Tökéletesen méltatlan, ugyanakkor az Úr Jézus háromszor is elmondja, hogy méltó az ítéletre az ilyen magatartás. Méltó az törvényszéki eljárásra, és legmélyebben így mondja, méltó a gyehenna tüzére, testvérek. És Jézus itt most nem ijesztget meg egyoldalúan mond valamit, hanem nagyon mélyre viszi, hogy ez pokoli. Mert ebben, testvérek, egyikben sem a menny levegője árad. Nem tudom, hogy érezzük-e, hanem a pokol levegője árad. Felismerjük-e, hogy milyen lélek munkál bennünk? Hogy milyen lélegzett vételünk van? Honnan veszünk levegőt? És milyen lélek hat át és árak ki belőlünk? Ezt lehet érzékelni, testvérek. Sokszor magunk nem veszük észre. három évig együtt járt az Úr és a tanítványai, és emlékszünk, amikor a samáriai falura azt mondták, hogy Uram, kérjünk az égből tüzet, hogy elpusztíts, és azt mondja, hogy hát nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Hát három évig ott voltak az Úr Jézus mellett, és hát nem látták, hogy nem azért jött, hogy elveszítsen, hanem azért jött, hogy megmentsen. Nem azért jött, hogy egy ilyen lelkületet, levegőt árasszon. Hát be kell látnunk, testvérek, hogy három éve, öt éve, tíz éve, húsz éve járó tanítványok, és néha nem veszük észre, hogy milyen lélek van bennünk. Nem veszem észre, hogy milyen lélek van bennem. És csak úgy mondom, gondolom és mondom. De nagyon fontos, testvérek, és ezt újra és újra gyerekekkel kapcsolatban is, amikor beszélgetek az iskolában lévő gyerekekkel, vagy éppen a konfirmandusokkal, vagy gyerekek között, ahol szolgálok, vagy a saját gyermekeim előtt is mindig azt mondom el, azt kell elmondanom, hogy nagyon komolyan végig kell gondolnom, hogy ki mellé álltam. Ki mellé álltál? Mert testvérek, az Úr Jézus is azt mondja, és világos ez a kísértőről, hogy ő a lázadó, a lázadásomban mindig mellé állok, ő az embergyilkos kezdettől fogva, és ezekkel az indulatokkal mellé álltam, és mellette állok. Mert ha Jézus mellé állok, akkor az élet adó mellé állok, az életet mentő mellé állok, az életet védő mellé állok. És le kell lepleznem, hogy hova is állok én, amikor ezeket mondom. Tegnap is egy nagy beszélgetésünk volt este, és nem tudtam már visszajönni, de örülök ennek, hogy Isten ott tartott így a családban. Nagyon hosszan beszélgettünk most a gyerekekkel, nagyon komoly kérdésekről, és ott is előjöttek ezek a kérdések, teljesen az Úrtól nem előhúzva, vagy ráncigálva. Tehát az, hogy milyen indulat, vagy egymás felé mit mondunk, hogy, és akkor megszólalt a nagyobbik fiam, vagy apa, hát én is most olyat mondtam, hát most én teljesen megdöbbenek ezen, mit mondtam ki, de olyan könnyedén kimondjuk, ugye, ki mondta a másikra. És ez az indulat volt benne, ez az indulat, pontosan ugyanez az indulat. És el kell dőlni a szívünkben, hogy ki mellé állunk, és ki hat át bennünket. Isten milyen eszközöket keres, testvérek, és Jézus Krisztus milyen módon beszél a tanítványaihoz, és mit mutat meg nekik. Isten olyan eszközöket keres, akiken keresztül az élet levegőjét árasztja ebbe a világba, testvérek. Ez nagyon fontos látnunk, ezért a küldetésünknek, amit tegnap is hallottunk, meg az egész lényünknek, jellemünknek, és mind ebbe az irányba kell mutatnia. Milyen ez a világ? Gyűlölködő, acsarkodó, egymást ellenségnek tartó világ, tele van gyűlölettel, tele van megalázással, tele van lealacsonyítással, tele van pokoli indulatokkal. Ebbe a világba bennünket arra hívott el, hogy az élet levegőjét árasszuk, és az élet erőit vigyük be. Készen vagyunk-e vállalni ezt, testvérek? Mert a sátán is eszközöket keres. Egész könnyen talál is. Mert mindannyian azon az oldalon vagyunk, ott indulunk, hogy ezt az élet ellenes erőt és levegőt árasztjuk a világba. Kinek a kezében vagyunk eszközök. És ez, testvérek, egy-egy közösségben nagyon jól látható. Biztos, hogy a testvérek is tapasztalják, ahol együtt vagyunk emberekkel, közösségben, talán hosszabb távon. Fel lehet fedezni, hogy ki az, aki úgy tud beszélni a távol lévőkről, hogy nincs tényleg más szava, csak egyfajta másikat emelő, kedves, bátorító szava. Teljesen más lelkület. És azt is észreveszünk, amikor másokról valaki beszél, és nincs más szava, csak a másiknak valamilyen kritizálása, valamilyen értelemben vett lealacsonyítása. Ezt nagyon jól lehet látni, hogy kedveset mondunk, jót mondunk, vagy éppen bántjuk, megvédjük, vagy hogy fejezzük ki, amikor beszélünk a másikról a gondolatainkat. Milyen levegőt árasztunk. testvérek, a mimikán, az arcmozdulatokon is észre lehet venni. Ha valakiről említést teszünk, akkor látszik egy arcmozdulaton, hogy ez a másik ember kicsoda a számára, mert megdöbbentő ezt látni. Olyan fájdalmas dolog ezt látni. Elhúzza a száját, egy megvető pillantás, ez tökéletesen tükrözi, hogy hogy is gondolkozik a másikról. Ugyanakkor, amikor elmondunk valakiről valamit, és a másik szemében egy mosolyt látunk, egy kedves megnyilvánulást látunk, az azt jelenti, hogy az ő lelke tisztán van hangolva a másikra, és nem tisztátalanul. Mi árad ki a szívünkből, testvérek? Mert ahogy megszületünk, a szívünk tele van gyilkos indulattal, kezdettől fogva, születésünktől fogva az ördög eszközei vagyunk. És ebből a megnyomorított és megnyomorító állapotból jött az Úr Jézus szabadítani. Hogy ne az ördög uralma, hanem az ő uralma alatt éljünk. Ne az élet ellenes levegőt, hanem az élet adó, életet védő levegőt szívjuk és árasszuk ebből a világba. Amikor, és ez is nagyon beszédes, amikor a reformátorok magyarázzák ezt a parancsolatot, tulajdonképpen az eredeti parancsolatot, és annak a természetesen a hegyi beszéd által is megfogalmazott üzenetét, akkor alig-alig foglalkoznak testvérek negatívumokkal. Ez is egy jó levegő, hogy végig gondolni ezt, nagyon, nagyon fontos dolog. Egészen másként gondolkoznak, mint hogy mi hajlamosak vagyunk, és ezt is hagyd mondjam, most egy kicsit exkurzus ez, hogy figyeljük meg, hogy amikor az emberről, Isten kapcsolatáról beszélünk, akkor nagyobb részt a sötét oldalról beszélünk. És nagyon keveset tudunk beszélni a világos oldaláról ennek. Már arról tudnék, hogy milyen csodálatos Istennel együtt világosságban élni. Hajlamosak vagyunk, hogy hosszú távon ecseteljük az ember sötétségét, és alig-alig tudunk fölragyogtatni valamit Isten világosságon. Ez tetten érhető. Igen, hirdetésekben is tetten érhető. Nyilván az enyémben is, és talán bármelyikünkében. Sokkal kevesebbet tudunk beszélni a jóról, mint a rosszról. Ezt mindenki maga vizsgálja meg, hogy ez hogy is van. Pedig ennek a dolognak meg kellene fordulnia. Sokkal többet kellene tudnunk beszélni a jóról, mint a rosszról. A rosszat testvérek nagyjából ismerik az emberek. Persze ez nem azt jelenti, hogy a bűnről nem kell beszélni, ez megint ugye szélsőséges vélemény lenne, azt mondanánk, hogy nem kell a bűnt ecsetelni, ez nem igaz. És az a kereszténység is meggyöngült, ahol a bűnt nem nevezték bűnnek. De mindig a kegyelem fényében kell a bűnt is bűnnek nevezni, és igazán fölragyogtatni azt, hogy mi az a csodálatos cselekedete Istennek, amely által az egész megoldását elkészítette. A heidelbergi kt. Is nagyon beszédes, testvérek, hiszen a heidelbergi kt. Nem a második kérdés felettel kezdődik, hanem az elsővel. Hát ez persze így nem nehéz, mert az elsővel kezdődnek azok, nem a másodikkal. De tartalmát tekint, ugye? Arról van szó, hogy micsoda a te életedben a te vigasztalásod. És nem azzal kezdik, hogy milyen nagy a te nyomorúságod. Aztán beszél kifejtve erről, tényleg a három fő rész így szól, mi a nagy az én nyomorúságom, mi módon szabadítatom meg minden nyomorúságom, és milyen hálával tartod neki a szabadításod. De az első, az így hangzik, hogy mi a vigasztalásod. Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mindenben nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak a tulajdona vagyok, és ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettet, az ördögnek minden hatalmából megszabadított. És úgy megőriz az én mennyei atyám akarat, hogy egy hajszál sem esetik a fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemet kell, hogy szolgálja. És még a végén is azt mondja, ő tesz készé és alkalmassá arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Az örömhírről van szó. És aztán jön, amikor ezt tételesen magyarázza. Ez egy kicsit kitérő volt, de talán, ha most ide visszakanyarodok, akkor értik a testvérek, hogy miért nagyszerű dolog látni a reformátori gondolkodást. Mert ahogyan ők gondolkodtak, az is ezt tükrözi. Nem azt mondják, hogy mit ne csináljunk, hogy ne üljünk,
hanem az, hogy mit tegyünk pozitív módon. Calvin így ír: hűségesen mindent meg kell tennünk, ami hatalmunkban áll, hogy fele barátunk életét oltalmazzuk, és mindent fel kell használnunk, hogy az ő jólétét segítsük, és kárát elhárítsuk. Ilyen csodálatos dolog, hogy erre indít, ugye, erre késztet ez a gondolat, ez megint a menny levegője. Tehát azt jelenti, hogy én emelni szeretnék, én segíteni szeretnék, mert ez a szeretet légköre. Luther pedig így: ha egy mesztelen embert elküldesz és nem adsz neki ruhát, akkor engedted megfagyni és megölted őt. Ha valakit éhezni látsz és nem adsz neki enni, hagyod éhen halni, te vagy a gyilkosa. Vagy látsz valakit más egyéb szükségben halálra ítélve és nem mented meg, pedig megtehetnéd, akkor megölted, mert megtagadtad tőle a szeretetet, és elraboltad a jótettől, amely által életben maradhatott volna. És ugyanígy magyarázza a heidelbergi K.T. is ezeket a parancsokat. Azt mondja, ez a parancsolat tehát csak a gyilkosságról szól, kérdezi a kérdés 106. kérdésben. Nem. Hanem amikor Isten a gyilkosságot tiltja, akkor arra tanít, hogy ő a gyilkosságnak a gyökerét is gyűlöli, mint ami az irigység, gyűlölet, harag és bosszúvágy, és minden ilyen titkos, ilyet titkos gyilkosságnak tart. Elég-e hát, hogy senkit meg nem ölünk? Nem elég. Mert amikor Isten az irigységet, gyűlöletet és haragot kárhoztatja, ezzel azt kívánja, hogy a fele barátunkat úgy szeressük, mint magunkat, hogy iránta türelemmel, békességgel, szerítséggel, könyörületességgel és szívességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg róla elhárítsuk, és még ellenségeinkkel is jót tegyünk, mondja a 107. kérdés felett. Milyen levegő ez, testvérek? Mennyei levegő. Kinek a lelkülete, indulata ez? Az Úr Jézusé. Mit tett ő a kereszten?
Lukács 23:34.
Így van. Imádkozott az ellenségeiért. És testvérek, arról is tanít Jézus, hogy nem lehet Isten tiszteletet gyakorolni ember tisztelet nélkül. Mert elmondja ebben a példa magyarázó történetben, hogy nem elég áldozatot hozni Istennek, ha nem hozom meg a kibékülés áldozatát annak, aki a panaszosom. És ez nagyon fontos, testvérek. Az Isten tisztelet együtt kell járjon az ember tisztelettel. Az Istennek hozott áldozat az emberekkel kapcsolatos áldozatnak. Áldozattal. Törekednem kell a megbékülésre, a kibékülésre, a békességre, amennyire rajtam áll minden ember iránt. És itt is elő kell ez, amit mondtam, testvéreim iránt és ellenségeimmel kapcsolatban egyaránt. Nem nézhetek le senkit, nem lehet kisebb nálam a másik, és nem lehetek rossz akarója, csak jó akarója a másiknak, megbecsülve, felemelve, megbékítve. Mielőtt fölmennék Isten tiszteletet gyakorolni, előbb béküljek meg. Mielőtt megérkezek a mennyei bíró elé, még amíg itt időm van, béküljek meg. Fontos figyelmeztetése ez Jézusnak, hogy valóban úgy éljünk, ahogyan ő akarja. És most tovább lépünk a másik parancsra. Jézus mondja: hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha jobb szemed visz bűnre, vájd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Az Úr Jézus a gyilkos indulat után a tisztátalan indulat világába vezet el bennünket, és erre utal tanításában. Itt is arról beszél Jézus, és az összefüggései a bevezetőben elmondottakra természetesen itt is érvényesek, hogy nem elég a konkrét házasságtörés tettére szűkíteni ezt a parancsot, a dolog sokkal mélyebben honol. Mert valójában úgy hangzik a parancs, ne törj házasságot. Azonban Jézus arról beszél, hogy a vágyjal teli pillantás és a képzelgés áthágja Isten akaratát és gondolatát. Van egy latin mondás, úgy hangzik magyarul, óvakodj a kezdetektől. Principis obsta. Azt jelenti ezt, testvérek, hogy legyünk észnél az elején, a kiinduló pontnál. Mert ott kell még tetten érni a dolgokat. Ott kell tetten érni mindazt, ami rossz irányba visz, ami elszakít, ami tönkretesz. Akkor még ott a kezdeténél lehet vele valami győzelmes dolgot kezdeni. Nem elfolytani kell a szó lélektani értelmében, hogy ezt mondják, hogy folytsa el az ember, hanem meg kell ölni. Ezt mondja az ige. Ugye az előbb is ezt idéztem, és figyeljük meg, hogy itt a kettő összefüggése, a harag és a paráznasság összefüggése ugyanabban az igében, amit az előbb a Kolosséberi levélben olvastam, bár fordítva kerül elénk, de ugyanezt tartalmazza, hiszen így kezdődött. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznasságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot. Öljétek meg! Csírájában kell felismerni és megölni, ellene állni, hogy ne születhessen belőle bűn és pusztulás. Jobb szavai talán sokunknak jelentenek segítséget, támpontot, hiszen ő azt fogalmazza meg a 31. fejezetben, a leírva az első versben, hogy szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. Szövetséget kötöttem a szememmel. Tulajdonképpen azt mondja el Jób már megelőzően, amit Jézus itt egy nagyon radikális és keménynek tűnő képben elmond, csonkítsd meg magad. Csonkítsd meg a szemedet, ha az bűnre vinne. Itt jelent, öld meg a tagjaidban azt, ami a földre irányul, mondja így bizonyos értelemben magyarázatul az apostoli tanítás Pál apostol szavain keresztül. Vagyis csonkítsd meg magad úgy, lelki értelemben, hogy ne nézz a szemeddel úgy, ahogyan itt Jézus ezt leleplezi. Ne mozdulj a kezeddel úgy, ahogyan itt Jézus erre utal. Ne indulj a lábaddal oda, ahova Jézus azt mondta, ne menj. Élj tehát úgy, mintha nem lenne szemed. Élj tehát úgy, mintha nem lenne kezed ebben a helyzetben, ezekben a szituációkban, nem lenne lábad. Csonkítsd meg magad. Természetes testvérek, hogy ezt félreértette az ember és azok az emberek, akik valóban megcsonkították magukat. Forigenészről is olvassuk, hogy ő kasztráltatta magát pont azért, mert azt gondolta, hogy ezzel ilyen értelemben meg fogja magát óvni a szexuális kísértéstől, bűnöktől. Nem ez a megoldás. 325-ben a nicei zsinat el is ítélte ezt az öncsonkítást, konkrétan beszélte erről a tanításában, nem erről beszél itt Jézus, egyértelműen nem ez a megoldás, hogy félkarral, félszemmel vagy vakon, vagy éppen fél lábbal sántikáljunk, hanem az, amit itt Jézus ilyen módon mond, hogy éljünk úgy, mintha ezek, amikor mozdítanának, vinnének bennünket, nem lennének. És ezt konkrétan így kell értenünk, újra mondom, mert az írás magyarázza az írást, hogy öljük meg a tagjainkat. Nem konkrétan, de valóságosan. Valóságosan. Vagyis ne azok uralkodjanak rajtunk, testvérek. Ne az uraljon minket, hanem mi uralkodjunk azokon. És itt egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, testvérek, a prevencióra, a megelőzésre. Mert a megelőzés ebben a helyzetben is alapvető, és ebben a helyzetben is alapvető segítség. Testvérek, az Úrnak egész lényével, teljes valóságával engedelmeskedni igyekvő, törekvő ember, az Úrnak engedő ember, a valóban jót tevő ember, az előre elkészített jó cselekedetekben járó ember védettebb, mint az engedetlen. Védettebb. Ezt megint jól értsük. Nem azt jelenti, hogy az engedelmes embert ne támadná a kísértő. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy aki komoly, engedelmes életet él, erősebb támadásoknak van kitéve. De most értsük a szót, amit mondtam. Én nem azt mondtam, hogy kevésbé kísértett, hanem azt mondtam, hogy védettebb, és ez bizonyos. Figyeljük meg az igéből, hogy ez valóságosan így van, és erősödjünk meg ebben, és nagyon komoly lépést tegyünk ebbe az irányba, mert ez a megelőzés segítségül adatott nekünk. Arról beszél az ige összességében, hogy nem elég egyetlen területre koncentrálni, testvérek, az életünkben, ahol különös kísértésnek vagyunk kitéve. Ezt nagyon fontos jól értenünk. Tudnunk kell a gyengéinket, ezt mindenkinek tudni kell. Egyébként tudjuk is. Tehát hol vagyok én leginkább kísérthető. De nagyon fontos, testvérek, hogy az összes többi frontvonalat is világosan lássuk. Mert az ördög így is bennünket el tud fordítani attól a látástól és attól a valódi győzelmes, diadalmas hitben járástól, ami mégis a miénk, és a miénk lehet. Mert testvérek, a Krisztus követés az egész ember kell, hogy érintse. Szóval nem úgy működik a Krisztus követés, hogy, bocsánat, így mondom ezt most, hogy néhány területet már kipipálhatok. Azon már egészen jó vagyok. Hát a többi az még nem nagyon megy. Valóság, hogy vannak ilyen, újra mondom, könnyebb és nehezebb területeink, de testvérek, mindenütt figyelnünk kell. Tetőtől talpig arra, hogy hol és miként érhet el bennünket a kísértés. Mert ha engedünk Istennek, és engedelmeskedünk Istennek abban, amiben járat, amit mutat, amire hív itt is, amire tanít bennünket Jézus, akkor, ahogy Jakab mondja, akkor az ördög, a kísértő is elfut tőlünk. De nem úgy működik a dolog, hogy szembe állunk az ördöggel, és magyarázunk neki, most már fuss el innen, nem fut el tőlünk. De azt mondja, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és akkor elfut tőletek. De figyeljük meg, hogy jóval Jakab előtt már Káin esetében is, akinek az egész élettörténete mind a harag, és annak a kibontakozása tekintetében a gyilkosságig, mint pedig egyáltalán a bűnre hajlásnak a képletében világos üzenetet hordoz. Ugye azt olvassuk, hogy haragra gerjedt, és ebből fakadt majd az, hogy ölt és gyilkolt, és ez a káini indulat van bennünk a bűnbe esett ember képleteként. Azt mondja ott az Úr neki, ha jól cselekszel, figyeljük jól, ha jól cselekszel, emelfővel járhatsz. És itt álljunk meg, ez azt jelenti, hogy jól cselekszni a Biblia szerinti jó. Az Isten iránti engedelmesség. Tehát ha azt teszem, és úgy teszem, hogy Isten mondta, és az életem minden területére áll ez. Tehát nem kivételezek egyik ponton sem. Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De te, és még itt is megvan a megoldás, uralkodjál rajta. De tulajdonképpen testvérek, igazán úgy tudok győzelmet venni a kiinduló pontnál a bűn felett, ha engedek az Úrnak. Ha engedelmességben élek. És testvérek, a szexuális bűnökkel kapcsolatban különösen is így van, nem mintha mással nem így lenne. Ez nem úgy van tehát, hogy a szexualitás területén én nagyon kísérthető vagyok, a többit pedig nem baj, ha elhanyagolom, itt kell a frontra állnom, mert ugye ez a te engem mindig ezt kísért meg. Ez nem így van. Nekem minden területen az Úr iránti engedelmességet kell gyakorolnom, és akkor ezen a különös, erős, nehéz frontvonalon, kinek hogy van, kinek mi, ez most csak egy kiemelés nyilván, amit mondok, akkor tudok valóban ellenállni, a bűnnek is uralkodni, az indulataimon uralkodni azon, amin kell. Hát nézzünk egy pici példát, erre nem magyarázom ezt, mert mindenki jól ért, és az időnk is nagyon elszalad. Egyszerűen a képeket ismerjük, csak az lenne jó alkalmazni, tudnánk. Dávid nem tette a dolgát, pedig szabad király volt. Azért mondom, majd egy kicsit ellentét párba állítok valakivel. Ugye Dávid nem tette a dolgát, amikor hadba kellett volna vonulni, otthon maradt. Szabad királyként úgymond megtehette. Nem tette a dolgát. Rettenetes bukás következett. Rettenetes bukás. Ezt most, ha elemezzük, ez iszonyú, amilyen bukás ez. József tette a dolgát, pedig rabszolga volt. Nem szabad király, hanem rabszolga Potifár házában. Csak tette a dolgát. Azt mondták, söprögese, söprögetett. Azt mondták, hogy rábízza a gazda a pénzt, akkor azzal foglalatoskodott. Mert vele volt az Úr. Ebben nem volt más, és nem volt több, mint Dávid. Dáviddal is vele volt az Úr. Ki jelenti az ige? Csak Dávid nem volt az Úrral. Mert nem azt tette, amit tennie kellett volna. József azt tette, amit tennie kellett, annak ellenére, hogy be volt szűkítve az élettere, helyzete, rabszolgaként is, és megállt a kísértésben. Mondhatjuk persze, hogy nem őt indította kísértésre valami, hanem más akarta őt megkísérteni, Dávidnál pedig Dávid indult kísértésre, nem más akarta megkísérteni. A képletet lehet egy kicsit értelmezni, magyarázni, de hát azért én nem gondolom azt, hogy mondjuk egy tálcán felkínált lehetőség olyan kevésbé volt kísértés Józsefnek, mint egy másik eset, amit Dávid átél, de ebbe lehet még így úgy felmentenünk, vagy elítélni valakit, de ne ebbe menjünk bele, testvérek. A lényeget szerettem volna mondani, aki jót cselekszik, emelt fővel járhat. Aki nem jól, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és vágyódik ránk. És milyen jó olvasni, testvérek, a kegyelmet. És a kegyelem diadalát, mert az Úr leleplezte Dávid sötét szívét. És bűnbánatra, bűnvallásra vezette, és megbocsátott neki. Velünk is így lesz. Ha engedjük, és felismerik, hogy én vagyok az az ember, te vagy az az ember, aki elbuktál. Így történhet ez. Tégy jót, tedd azt, ami a dolgod, és uralkodj az érzelmeiden. Ismerős jól a kép, sokat hallották a testvérek. Elrepülhetnek a madarak a fejünk felett, de nem kell, hogy fészket rakjanak a fejünkön. Uralkodjunk a képzeletünkön, ami csapongó, nagy ajándéka az Istennek, hogy képzelni tudunk. Ez egy ember voltunk különös kincse, de nagy kísértésforrás is. Felelősen kell bánnunk vele. Ne engedjük, hogy a képzeletünk uraljon minket. Uraljuk mi a képzeletünket. Uralkodjunk a szemünkön, mert bűnre visz, bűnre vihet. Milyen nagy, testvérek, a szemünk fénye, milyen nagy kincs. És ugyanakkor milyen nagy nyomorúság a szemünk sötétje, a bűnös kívánság, mert ez mérhetetlen sötétség. Ez is a szemen keresztül árad, és illetve hat ránk vissza. Hadd mondjam most ezt egy kicsit furcsa képpel, hogy ne a szemünk vigye a fejünket. Hogy néz az ki, hogyha a szemünk viszi a fejünket? A fejünk vigye a szemünket, vagyis az értelmünkkel irányítsuk, hogy mire is nézünk. És ez egy tudatos dolog, testvérek. Megyünk, és tudjuk, hogy ott van az a kép, amit nem kell megnézni. Akkor nem kell megnézni. Tudjuk, hogy ez a műsor olyan, akkor nem kell bekapcsolni. Tudjuk, hogy az az internetes oldal olyan, akkor nem kell oda menni. Ezek így vannak, ezek döntések. Ezek nem automatizmusok, ezek rajtunk álló döntések. És itt is kiderül, hogy hova állunk. És uralkodhatunk még a kísértés helyzetekben is. Lássuk meg az Úr Jézust. És az uralma, győzelme, diadala abban is rejlett, hogy azt mondta, meg van írva, emlékszünk rá. Meg van írva. És a mi életünknek is csodálatos védelme a kísértés helyzetekben, hogyha a szívünkbe is be van írva, és tudatos az, ami meg van írva, hogy mi az Isten szándéka, mi az ő akarata. Mert az ő szavai nem csak útmutatást adnak, testvérek, az ő szavai életnek beszédei, és az ő szava élő és hatékony szó, erővel teli szó. Tehát, testvérek, az ígét soha ne úgy olvassuk, hogy megértettünk belőle egy gondolatot, hanem elhittük, hogy az a szó teremtő ige, ami azt jelenti, hogy, így mondom, nagyon bután egyszerűen működik és működtet. Tehát nem csak annyiban kaptunk mi ajándékot az igében, hogy kaptunk egy nagyszerű gondolatot, támpontot, útmutatást, erőt kapunk az igéből, testvérek, erőt kapunk az igéből. Ezért kell az igét a szívünkbe vésni, és ezért kell a kísértésekben erővel kimondani, meg van írva, és győzelmet veszünk. Győzelmet veszünk. A kísértő is el kell, hogy hagyjon minket, mert az ige erejével szemben nincs hatalma. És óriási kérdés, testvérek, a paráznaság területén, a házasságtörés területén, a hűség és a tisztelet kérdése, most már csak érintem ezt, hiszen tulajdonképpen, testvérek, abban, amit Jézus elmond, arra figyelmeztet bennünket, hogy aki megengedi ezen a területen a pillantást, megengedi ezen a területen a képzelgésnek a lehetőségét, az tulajdonképpen hűtlenné és tiszteletlenné válik a társa iránt. És itt nyilván házasságról beszélek most, de hát itt többnyire vagy legtöbben azért valahol ebben voltunk, vagyunk érintettek. De önmagunkban is természetesen ugyanez a kérdés, hiszen mielőtt készülünk a házasságra, ugyanezek a kérdések elénk jönnek. Ugye Jó Sándor mondja ezt olyan szépen ebben a képben, hogy ha jól emlékszem, azt mondja, hogy ő idézi ezt így, hogy az alma férge az már a magban benne indul, vagy ott a csírában indul el, és aztán amikor ugye már megjelenik az alma, akkor ott már csak kiteljesedik. Tehát az, ott a házasság almája az nem ott kezdődik, hogy már készen van, hanem ott, ahol még a házasságra készülök. Ez tényleg így van. Tehát ott megszennyezem, mérgezem a szívemet, akkor azt viszem magammal, az fogott kikelni, az fogott megjelenni. Testvérek, nem szabad elengedni a másik ember szívét egy pillanatra sem, és nem szabad lealacsonyítani a másik embert, nem szabad tárgyiasítani a másik embert, mert a szexualitásnak ez a mérhetetlen nyomorúságát, erről nagyon sokat beszélhetnénk. Itt nyáron a konfirmandusokkal együtt külön szemináriumi beszélgetésben beszélgettünk több oldalról erről, és nagyon mély dolgokat kellett föltárni. Mérhetetlen nehéz helyzetben vannak ma a fiataljaink. Úgyhogy nekünk felnőtteknek nem is tudom, hogy hogyan és miként kellene sokkal intenzívebben segítségükre sietnünk. Azért is kell nekünk erről úgy beszélnünk, hogy önmagunkra vonatkoztassuk, és nem fölülről kezelve nézzük őket, hanem beleérezve valahol a nyomorúságba segíteni őket, mert olyan tárcán kínáltatik számukra ma az, ami tisztátalan, ami tönkretesz, ami tárgyiasít, ami minden kivesz abból, amit Isten ajándékul adott ebben, hogy ez hihetetlen. Így mondtam el a gyerekeknek, és így van előttem, hogy ma testvérek a hálószobák falai, azok üvegfalak. És most még nagyon szépet mondtam, mert igazán nem is hálószobákról van szó, hanem tragikus, nyomorult szobákról, ahol emberek nem házasságban élnek házas életet, ami tiszta, de így mondom, hogy ugye mondtam ezt, hogy mit szólnátok, gyerekek, ahhoz, hogyha a szüleitek hálószobájának a fala üvegből lenne. Most ezt úgy mindenki bele tudja begondolni, pedig az, ami ott történik, történhet valóban Isten kegyelme szerint áldásul és örömre, de azt se néznénk. Ma pedig úgy kínálják azt, hogy minden nézze mindenki, aminek semmi köze ahhoz, hogy látni kell nekünk, vagy amiben benne kell lenni. A gyerekek teljes lelke, fizikuma, teste, agya megvan ezzel terhelve. Félelmetes. Tehát amit régen elrejtett pillantásokkal, egy-egy pillantással egy résen keresztül valaki megnézett, mert minden ember kísértez, azt nem így nézik meg ma. Órákon át, napokon át, bármilyen szinten, bármilyen értelemben nézhetik. Tragédia. Tehát valami olyan kivetkőzöttség, olyan nyomorúság van, hogy nagy segítségre lennek szükségük. Az Úr és a szívünkre teszi a kezét. Nem játék az, ami előttünk van, hanem a gehenna tüze ég e mögött is. Mert a szerelem lángja az Úrnak lángja. Az igazi tiszta szerelemé. És a házasságban, mint a kandallóban áldott meleget ad. A házasságon kívüli szexualitás a gehenna lángja, tüze. Pusztít és éget, mint amikor a kandallón kívül éget, és házakat és embereket nyomorít meg a tűz. Hát adjon az Úr Jézus nekünk őszinte bűnlátást, bűnvallást és bátorságot, hogy benne általa uralmat vehetünk önmagunk felett, és megölhetjük a tagjainkban azt, ami tisztátalan. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy tanítasz bennünket, és köszönjük neked, hogy valóban a szívünkre teszed a kezedet, és azt a kezedet teszed oda, amelyet átszegeztek értünk, mert nem ítélsz, hanem leleplezel és gyógyítasz. Az ítéletet magadra vetted. Bocsásd meg, Uram, hogy annyi tisztátalansággal, annyi indulattal okoztam én is a te halálodat, és okozok fájdalmat most is neked. Kérlek, tisztíts meg engem, és tisztíts meg mindnyájunkat. És könyörülj rajtunk, hogy valóban tehessük a jót, és ellenállhassunk a gonosznak. Hogy dicsőíthessünk téged, és leleplezhessünk mindent önmagunkban, ami pusztít. Áld meg, kérünk így az életünket, és kérjük, hogy az elhangzott szavakból a te gondolataid, igéid cselekedjék meg az ígéreted szerint azt, amiért elbocsátottad azokat, hogy a tövis helyén gyümölcs teremjen az életünkben. Köszönjük, hogy ez megtörténik ma is, velünk is megtörténik. Légy áldott ezért, és segíts ebben hittel benne lenni és megragadni mindezt a te nagy kegyelmedért. Amen. Thank you.